Szeretettel köszöntök mindenkit a Hol a Határ című sorozatunk hatodik előadásán, melynek címe Hol a Határ a megfontoltság és a döntésképtelenség között, és újra szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Ez a téma is ráépül az előző témáinkra, hiszen beszéltünk már eddig arról, hogy hol a határ az alkalmazkodás és a megalkuvás között, a segítő bírálat és a vádolás, a jogos harag és az indulatosság, a figyelmesség és a tapintatlanság, és legutóbb a józanság és a reménytelenség között. Az előzőhöz hasonló téma, de mégis más vetületekkel, tehát hol a határ a megfontoltság és a döntésképtelenség között. Ugye természetes dolog, hogy az életben minden embernek döntenie, választania kell, szinte minden nap, vagy a nap minden órájában, hiszen az embert a Biblia szerint Isten szabadságra teremtette, tehát amivé válik az ember, azt maga dönti el. Az emberi életnek egyik kulcsfogalma a döntés és a választás. Nagyon jó tudatosítani azt, hogy hogyan is lehet helyesen dönteni és helyesen választani, ezzel fogok foglalkozni az előadás első részében, és azután majd azzal, hogy Isten hogyan könnyíti meg az ember számára a választást, és milyen minden más választásnál nagyobb döntésre segíti Isten az embert, és kér is ugyanakkor az embertől az Isten. Ami ezt a címet még magyarázza, az, hogy a hétköznapokban nagyon sokszor találkozunk olyan helyzettel, hogy sok mindent nagyon meg kell fontolnunk, de sokszor és sok ember addig fontolgat, ameddig lekésik a jó döntésről, a jó választásról. Két ok miatt szokott ez bekövetkezni. Az egyik ok az, hogy az emberek nagyon nagy része alaposan és mélyen sajnos nem gondolja át az élet kérdéseit. És sokszor ki is térnek a döntések, a választások elől. Erre például egy kis mozzanat a Bibliából, Apostolok cselekedetei 26. fejezetében Agrippa királynak az esete, aki maga elé idézteti Pál apostolt, és Pál apostol, amikor feltárja neki a keresztény tanításnak a lényegét, és Krisztus áldozatát és az egész kereszténységnek a reménységét, akkor Agrippa olyan megfontolva, olyan látszólag mélyen meggondolva hallgatja, de valójában nem gondolja át alaposan azt, amit Pál mond, és azzal hárítja el a döntését, hogy majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Feláll és elhagyja a kihallgatási termet. Ugye ez az egyik embercsoport, akik tudják, hogy dönteni kell az életben, választani kell az életben, bizonyos megfontolást mutatnak is, de úgy alaposan, mélyen, lépésről lépésre nem járnak utána a problémáknak, és tulajdonképpen a döntésüket, a választásukat elodázza. A másik véglet viszont egy olyan embercsoport, aki talán komolyan gondolkozik, vagy lépésről lépésre előre halad, és a lelkiismerete is élénk és tevékeny megszólal, hogy hát dönteni, választani kellene, de a lelkiismerete szavát folyton elnémítja bizonyos kételyeivel. Kételyeket hoz fel. Kétségessé tesz dolgokat. Olykor megengedi magának, hogy a kétségbeesésbe is belehújjon. Ennek a példája, a nagy bibliai példája az a Jézus tanítvány, akinek több mint egy éve volt ahhoz, hogy végig gondolja, hogy hogyan is viszonyul a mesteréhez, hiszen Jézus már jelezte neki, hogy mi forrong és mi készülődik benne, de egy év múltán is annyi kételyt és annyi felülbírálást halmozott fel a lelkében, hogy végül is megmaradt amellett, ami egy évvel azelőtt is a lelkében volt, hogy szembefordul Jézussal és elárulja őt. Ugye ez volt Júdás. Tehát ezért kell tanulmányozni ezt a kérdéskört, hogy egyik végletbe se essünk. Tehát se abba, hogy az ember nem gondol át valamit alaposan, de abba se, hogy látszólag annyira komolyan végig gondol, hogy közben elveszik a kérdések útvesztőjében, és aztán akkor jönnek a kételyek, az ellenérzések, az ellenvetések, és végül is elhalasztódik a jó döntés, a jó választás, és az ember belehull, mint Júdás a sötétségbe. Mit is idézhetnénk így az előadásunk elején a világirodalomból, mint egy olyan művet, amelyből szinte fogalommá vált a tépelődésnek, vagy a döntésképtelenségnek az esete, ugye Shakespeare Hamletjét. Ugye a híres Hamlet monológ meghallgatása előtt néhány olyan szempontot szeretnék nyújtani, ugye ez a Hamlet monológ a Hamlet harmadik felvonásának elején hangzik el. Ugye mi történik a harmadik felvonás elejéig? Ugye az első felvonásban, amivel kezdődik a Hamlet, ezek a bizonyos szellem jelenések, hogy Hamlet barátjainak szellem jelenik meg, nekik még semmit nem mond, aztán Hamletnek is megjelenik, és tudtára adja, hogy az édesapját bizony az anyjának mostani férje Claudius gyilkoltatta meg, vagyis gyilkolta meg, és Hamlet ezután a második felvonás szerint egy színtársulatnak ír egy darabot, hogy meggyőződjék arról, hogy amikor majd előadják ezt a darabot a királyi család előtt, hogy hogyan reagál erre a trónvitorló király, hogy valóban ő gyilkolta meg az édesapját. Miért is tétovázik annyit Hamlet? És hogy az egész világirodalomban ez a hamleti jellem, meg hamleti kérdés, meg ez a hamleti habozás, meg tétovázás, ez miért lett annyira híres, és miért lett annyira elterjedt? Azért, és ezt sokan nem ismerik a Hamletből, mert ugye egy szellem, ha megjelenik, nem tudom, hogy önök például hisznek-e a szellemekben, hogyha egy szellem megjelenik és mond valamit, azt mennyire lehet komolyan venni? Hát Hamlet és társai Wittenbergben tanultak. Wittenberg abban az időben a protestantizmus fellegvára volt, tehát ott tanultak a luteránus ifjak, és hát a Bibliát tanulva ők ilyesmibe, hogy szellem, ilyesmibe nem hittek. És jogosan, mert hát a Biblia szerint külön test meg lélek nincsen, szellem megjelenések nincsenek. Tehát ugye szöget üt a fejébe, hogy vajon ez az egész megjelenés nem káprázat-e. Szerencsére már ő előtte gyanított valamit az anyjának a gyors házasságából, hogy itt valami nincs rendben, tehát a szellem azért valahogy elülteti a bogarat a fejében, de egy protestáns ifjú, aki Helsingőrbe visszaérkezik Wittenbergből, ugye szellem megjelenésekben nem köteles hinni. Ezért is ír egy darabot Hamlet, hogy adják elő ezt a darabot, ami kísértetiesen hasonlít az édesapja meggyilkoltatásának körülményeire, és ezután a harmadik felvonásban következik ez a híres Hamlet monológ, ugye a lenni vagy nem lenni, amit Arany János olyan zseniálisan ültetett magyarra. Ugye különben csak ugye az érdekesség kedvéért mondom, hogy Arany sokat küszködött ezzel a monológgal, és amit most szálló igeként idézünk, hogy lenni vagy nem lenni, ez egyáltalán nem a végleges megoldása volt, csak jegyzetbe rejtette el, így kezdődik az ő fordításában, hogy a lét vagy a nem lét kérdése ez. De aztán a színpadi gyakorlat szentesítette ezt a másikat, hogy lenni vagy nem lenni, de majd tessenek megfigyelni, hogy az egész monológnak az elején mennyire nagy fesztávot jár be a gondolat, akkor nemes be a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgés nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, és fegyvert ragadva véget vet neki, mondja itt Hamlet a monológ kezdetén. Tehát mi a helyes az életben? Tűrni? Elviselni? Fontolgatni? És aztán talán lekésni a cselekvésről, mert mondja a monológ végén, hogy sokszor az elszánás természetes színét a gondolat halványra betegíti. Ugye, tehát óriási örlődés ez, hogy most mi a helyes az életben, mindent megfontolni és utána járni mindennek, de akkor végül is annyit gondolkozunk, hogy nem jut idő a cselekvésre, és akkor nem tudunk helyesen dönteni, nem tudunk helyes irányt szabni az életünknek. Vagy pedig akkor helyesebb, hogyha kiszáll az ember tenger fájdalma ellen és fegyvert ragadva véget vet neki. Na de mi van akkor, hogyha az ember indulatból dönt, vagy ösztönből dönt, vagy haragból dönt, később majd megbánja az ember. Ugye e között vergődik Hamlet, és e között vergődik ma is sok ember, valóban ez a hamleti kérdés ma is élő kérdés. Ugye ezért szükséges föltennünk majd a Bibliának ezt a kérdést, hogy hogyan is válaszolja meg ezt a Biblia, mert valóban így van az életben, hogy sokszor az ember úgy érzi, hogy ha mindennek utána járnék, akkor utána teljesen lehetetlenné tenném magam számára a választásokat. Ha viszont nem járok valaminek utána, akkor viszont ki vagyok szolgáltatva annak talán, hogy hirtelen döntök, amit később megbánok. Arany János versei megszólalnak még a mai esténken, de hadd említsek még egy magyar gondolkozót, aki szinte ebbe őrült bele a múlt században, hogy ő elindított valamit, és a maga normális pályáján indított el egy reform folyamatot, és amikor jött a forradalom és jött a vérontás, akkor szerencsétlen Széchenyi megőrült, mondván, hogy talán ő vitte végzetbe a magyar nemzetet. Mondom ezt itt most egy nappal ugye a híres nemzeti ünnep előtt, március 15-e előtt. Ugye Széchenyi ezen tépelődik, ha valaki elolvassa Széchenyi naplóját, akkor a mai témánkhoz bőséges adalékot nyer. Hát ezért érzett rá a reformkori és a múlt század közepi magyar értelmiség Shakespeare-re és a Hamletre, és Arany János ezért is tudta ilyen zseniálisan tolmácsolni ezt a monológot, mert valóban az ő kérdésük is volt. Tűrni az életben, elviselni dolgokat, megfontolni azzal a veszéllyel, hogy lekésünk a döntésről, vagy pedig dönteni azzal a veszéllyel, hogy elhamarkodjuk, vagy később megbánjuk. Hát bevezetésül hallgassuk meg ezt a monológot.
lenni, vagy nem lenni. Az itt a kérdés. Akkor nemes be a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgét s nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni. Elszunnyadni. Semmi több. S egy álom által elvégezni mind a szív keservét, a test eredendő, természetes rázkódtatásait, oly cél, minőt óhajthat a kegyes. Meghalni. Elszunnyadni. És aludni. Talán álmodni, ez a bökkenő. Mert hogy mi álmok jönnek a halálban, ha majd leráztuk minden földi bajt, ez visszadöbben. E meggondolás az, mi a nyomort oly hosszan élteti, mert kiviselni a kor gúnycsapásit, gyilkos bosszúját, gőgös ember döjfét, útált szerelme kínját, pörhalasztást, a hivatalnak packázásait, s mind a rúgást, melyel méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet, ha nyugalomba küldhetné magát egy puszta tőrrel. Ki hordaná egy terhet, izzadva, nyögve élte fáradalmén, ha rettegésünk egy halál utáni valamitől, a nem ismert tartomány, melyből nem tér meg utazó, le nem lohasztja kedvünk, inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni. Ekképp az öntudat belőlünk mind gyávát csinál, s az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti. Így kétkedés által sok nagyszerű, fontos merény kifordul medriből, s elveszti tett nevét.
Hát térjünk ezután rá a kérdés bibliai kifejtésére, amit azzal szeretnék kezdeni, hogy a Biblia azt egyértelműen elítéli, hogy az emberi döntések és választások mögött ne legyen ösztön és indulat. Ugye erről már beszéltünk a sorozatunkban, amikor az indulatosságról, a haragról és más egyéb érzésekről és hát indulatokról beszéltünk, hogy a Biblia azt hirdeti, hogy az ember döntései, választásai mögött meggondolás legyen. Ugye nagyon szép ige ez, amit már eddig is többször idéztem a figyelmükbe a példabeszédek könyve második fejezetéből, hogy meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged. De az egész életünkre nézve lehet használni ezt az igét, hogy mindenben meggondolás őrködjön felettünk, és értelem őrizzen bennünket. Igen, ám de a választásokhoz, a helyes döntésekhez nem akármilyen értelem kell. Néhány alapverset hadd idézzek a Bibliából. Például, hogy mikor tudunk helyesen dönteni és választani, annak hátterében mindig tiszta gondolatok kell, hogy legyenek. Példabeszélek könyve 15. fejezet 26. verse ugyanis azt mondja, hogy utálatosak az Úr előtt a gonosz gondolatok. Tehát, hogyha az emberben belül megosztottság van, vagy az ember belül is akar valamit, vagy meg nem is akar, vagy valami rosszat is akar, meg jót is akar, szóval abból jó döntés, jó választás nem lesz. Jó ezt megjegyezni, hogy az ember felelőssége, a szabadságában való felelőssége ott kezdődik, hogy a gondolkodásában mit tűr meg. És ezt jó megjegyezni, ezt a Biblia verset, hogy utálatosak az Úr előtt a gonosz gondolatok. Aztán egy másik dolog, hogy milyen gondolkodásnak kell a helyes döntések mögött állnia. Nyilván erre nem lehet máról hónapra szert tenni, de a Biblia itt felállítja a mércét, hogy ezt ne vegyük olyan könnyen, mert nem igaz az, hogy egy jól gondolkodó ember, vagy egy logikusan gondolkodó ember mindig jó döntéseket tud hozni. A gondolatokban megnyilvánuló tisztaság és lelkiismeretesség nagyobb alapja a jó döntéseknek, mint például a logika, logikai készség. Szóval a második dolog, amit mond a Biblia, hogy mennyire felelősek vagyunk a szavainkért, a beszédünkért, mert sokszor a döntéseinket az motiválja, amit kimondtuk. Nagyon megdöbbentő igehelyez a Prédikátor könyve 5. fejezet 6. verse, ami azt mondja, hogy ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze a testedet. Tehát ne mondjunk ki olyan dolgokat, ami bennünket rávesz arra, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk, még akkor is, amikor már kezdjük belátni, hogy nem helyes dolgok, de mivel kimondtuk, ezért kötjük az ebet a karóhoz, hogy én ezt már kijelentettem, hogy nem tudom, én nem beszélek veled, vagy örök harag, vagy lezártam az ügyet. Szóval az ilyen éles, meg kegyetlen kijelentésektől óvakodjunk, mert ezek megakadályozzák az embernek a helyes döntéseit. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze a testedet. Vagy ugyanezt mondja a példabeszédek könyve 20. fejezetében is a Szentírás, amikor arra inti az embert, hogy ne forraljon az ember bosszút, vagy ne jelentsen ki olyan dolgokat, hogy ezt és ezt fogom megtenni, amikor hát ez nem lenne jó dolog. Ne mondd, bosszút állok rajta, várjad az Urat és megszabadít téged. Ez is mennyire bölcs mondás. Tehát, hogy az ember vigyázzon a gondolataira, de vigyázzon a beszédére is, mert sokszor a helytelen választások mögött az áll, hogy az emberek már csak azért csinálnak valamit, mert kimondták az illető dolgot, vagy azt mondták, hogy na most ennek megfizetek, vagy bosszút állok rajta. Ne mondd azt, hogy bosszút állok rajta, várjad az Urat, és majd megszabadít téged. Azt egy harmadik lényeges jegye a helyes gondolkodásnak, amiből jönnek a helyes válaszok, hogy a Bibliában nagyon sok igehely van arra nézve, hogy igyekezzünk azért tanácsot tartani. Tanácsot tartani magunkkal is, de tanácsot tartani más megbízható és erkölcsileg szavahihető emberekkel. Csak egy rövid részlet a példabeszédek 12-14-ből, csak a versnek az egyik fele, aki tanáccsal él, bölcs az. Ezzel nem azt mondja a Biblia, hogy minden tanácsot meg kell hallgatni, sem nem azt nem mondja, hogy mindig tanácsnokokat kell tartani magunk körül, akik mintet súgnak nekünk, és erre meg arra rávesznek, vagy rábírnak, hanem azért érdemes meghallgatni, mondom, a legfőbb tanácsot, nyilván az Isten igéjének a tanácsát, a lelkiismeret tanácsát, és nyilván megbízható, erkölcsileg megbízható emberek tanácsát. Majd az előadás végén idézném példabeszélek könyve 28. fejezet 14. versét hangsúlyosan, de ide is beleilleszthető. Boldog ember az, aki szüntelenül retteg. Nagyon érdekes bibliai bölcsmondás. Boldog ember az, aki szüntelenül retteg. Ez nem annyit jelent, hogy állandóan félni kell, vagy állandóan rettegni kell a döntések, a választások előtt, hanem annyit jelent, hogy jó azért, hogy az ember oda-vissza a színét és a fonákját megnézze egy helyzetnek, egy döntésnek, és ne legyen az ember túl biztos kiben, önmagában. Boldog ember, aki szüntelenül retteg, és akiben ott van egy ilyen egészséges kontroll, egy egészséges felülbírálás is, amit az élet bármely helyzetében meghoz, hogyha az igazsággal találkozik, ami a döntéseit helyesbíti. Aztán nagyon sokszor beszél a Biblia fogadásról. Ugye az emberi döntésekben, a választásokban kiemelkedő hely jut egy olyan döntéseknek, amivel valamit megfogadunk, valami mellett elkötelezzük magunkat. Lehet, hogy ezt mások előtt nem mondjuk ki, csak úgy magunkban valamit eldöntünk, és azt mondjuk, hogy akkor ehhez fogjuk tartani magunkat. Ugye példabeszédek könyve 20. fejezet 25. verse azt mondja, hogy tőr az embernek valamire azt mondani szent, és utána meggondolni ezt a fogadást. Tehát ne hirtelenkedjünk az, hogy valamit jónak tartsunk, valami mellett letegyük a garast, valami mellett eldöntő elhatározást tegyünk, és utána aztán, amikor kiderül, hogy az az illető, vagy az a helyzet, vagy az a körülmény mégsem olyan, mint amilyen reményt mi hozzáfűztünk, akkor visszaszívjunk mindent. Ugye a kísérő lapunkon, amelyet ma is megkaptak a kedves hallgatók, tehát ezen a 4 kis oldalas kísérő lapunkon egy külön fejezet van a fogadásról, amit ajánlok a figyelmükbe, itt nem akarok kitérni erre külön, de a Biblia azt mondja, hogy ha az ember valamit eldöntött és megfogadott, elhatározott, azt a fogadást nem ásítsa meg az ember. Akkor is, hogyha ezt kimondta mások előtt, akkor is, hogyha nem mondta ki mások előtt, egyetlen egy helyzet van, amikor meg lehet másítani egy ilyen komoly elhatározást, egy ilyen fogadást, amikor kiderül, hogy ez bizonyos életbe kerülne, vagy életveszélybe sodorna bárkit is, magunkat vagy másokat. Nem szép dolog azonban valamit megfogadni, és utána azt nem megtenni. Nem csak másokért nem szép dolog, hanem önmagunk előtt is elveszítjük az önbecsülésünket, hogyha valamire eljutunk, valamit eldöntünk, megfogadunk, és utána azt nem tesszük meg. Ugye ez megingatja az emberi jellemet, ez megingatja az emberi személyiséget. Ezért találkozunk például a Bibliában, a Bírák könyvében, a 11. fejezetben ilyen történettel, hogy Jefte, amikor fogadást tett arra nézve, hogy ha győztesen tér haza a harcból, és aki először jön őt hát üdvözölni, azt a valakit ő a templomi szolgálatra, az égő áldozati szolgálatra szenteli, és amikor a tulajdon lánya jött elébe, és hát akkor rávonatkozott ez, hogy a lányát a templomi szolgálatra szenteli, ugye téves értelmezéssel nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezzel feláldozta a lányát, de erről szó nincsen, hát emberáldozat nem volt Izraelben, hanem ez annyit jelentett, ami ki is derül a fejezetből, hogy a Jefte lányának nem lehetett megházasodnia, nem lehetett családja, hanem teljesen Isten szolgálatára szentelte az életét, és ezért is kérte azt, hogy az édesapjától, hogy 3 hónapig sírathassa ezt az asszonyt a lány társaival azt, hogy ő neki most ilyen életet kell választani. Nagyon megdöbbentő dolog, hogy ő is vállalta ezt, ugye az apjának egy elhamarkodott fogadását önmagára nézve kötelezőnek tartotta, és elment a szülői háztól, elment az akkori szentélybe, hogy ott a templom szolgálatban segítkezzék. Miért? Mert a régi világban hatalmas súlya volt a fogadásnak, a fogadalomnak, egy elhatározásnak, amit Isten és ember előtt megtettek. Hogy ma olyan világban élünk, hogy annak a fogadkozásnak sincs sok jelentősége, amelyet vezető emberek kijelentenek, leírnak, aláírnak, ilyen a régi világban azonban nem volt. Nem csak Bírák könyvében látjuk ezt, ugye mondom, a kísérő lapunkon rajta van, hanem Eszter könyvében is ezt látjuk, Dániel könyvében is ezt látjuk. Nem izraeliták, hanem perzsák, más vallású emberek is a régi időkben érezték az adott szónak a becsületét, amit ma is így mondunk, hogy az adott szónak a becsülete, amit az ember megfogad, az tegye meg. A 65. Zsoltár első versében is azt mondja a Zsoltáros, hogy téged illet a dicsőség és hála Isten a Sionon, és néked teljesítik a fogadást. Tehát az Isten iránti köszönet, az Isten iránti hálának egy különleges kifejezése az, hogyha valaki, nem tudom én, életveszélyből szabadult, vagy a haláltorkából szabadult. És akkor ő ott egy komoly fogadást tett, hogy akkor ő ezután nem úgy fog élni, ahogy ezelőtt, hanem ő keresni fogja az Istent és az Isten akaratát. Vagy hogyha valami nagyon nagy lelki bajból szabadult egy ember, amikor úgy érezte, hogy már nincs kiút, és nincs más választás, és Isten mégis kiemelt ebből a lelki bajból, akkor az ember ezt teljesítse. Akkor az emberhez legyen hűséges. Ugye a hűség kérdéséről is lehetne a témánk során beszélni. Példabeszédek könyvében van egy csodálatos igehely, ami a Bibliának ebből a szempontból az egyik legnagyobb igehelye. Ez a Példabeszédek könyve 20. fejezet, 6. verse, Példabeszédek 26, ami így szól, hogy a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert az kitalálhat. Ez egy döbbenetes nagy vers. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert az kitalálhat. Tehát aki mindig jó, aki ott van mellette, aki segíti. Mert Isten ilyen hű emberekre vágyakozik. Jézus is ezt mondta a samáriai asszonynak, hogy az Isten személy, és ő azt kéri, hogy őt lélekben és igazságban imádják, és az Isten ilyeneket keres az ő imádójul, akik mindig a szeretet és az igazság Istenét követik és imádják. Tehát ennyit mondanék röviden arról, hogy a Biblia szerint a helyes választásukat az életben, a helyes döntéseinket az életben, azt mivel segíthetjük elő? A helyes gondolkodással, az odafigyelő beszéddel, a tanácskéréssel és a fogadások komolyan vételével az életben. Tehát egy helyes döntésekhez, vagy egy olyan emberi élethez, amelyben a jellem fejlődik, mert az ember állandóan, folyamatosan jó választásokat tesz, ennek nagyon nagy háttérországa kell, hogy legyen az ember lelkében. És erre lehet törekedni, ezért meg lehet küzdeni. Ugyanakkor viszont hadd lépjek tovább, és hadd mondjam el azt, hogy ha csak ennyit mondanánk erről a témáról, akkor ez nemhogy nem lenne teljes, de nagyon szegényes lenne. Mert akkor azt mondanánk, hogy tulajdonképpen az ember is képes lenne az életben helyes döntésekre, helyes választásokra, ha bizonyos elveket figyelemmel kísérne, mint hogy sajnos az emberek alapvető elveket nem vesznek komolyan az életben. De mondom, hogy ezzel nagyon keveset mondanánk. Tudnék, a Biblia azt mondja, hogy Isten szeretné, hogyha az ember jól döntene, jól választana az életben, de ehhez több kell, mint amit eddig elmondtunk. Ehhez tulajdonképpen az kell, amit Máté 6. fejezet 33. versében Jézus így mondott, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. És amit így mond az első parancsolat is a 10 parancsolaton belül, hogy először ismerjük meg azt az Istent, aki a szabadságnak és a szabadításnak az Istene, én-te viszonyba jussunk azzal az Istennel, aki mindannyiunk életében megoldásokat akar hozni. Vagyis, hogy mondhatnám ezt egy mondatban, a Biblia szerint akkor tudunk helyes döntésekre és választásokra jutni, ha együtt élünk az Istennel. Tehát az ember önmagában a legjobb lelkiismerete szerint, a legkomolyabb értelmi kiműveltsége alapján sem tud sikeres, igazán boldog életet elérni, hogyha nem él együtt az Istennel. Ugye ez a világ annyira bonyolult, és valóban minden ember feltetné a hamleti kérdést, hogy most tűrjünk inkább, vagy pedig gyorsan cselekedjünk. Most elszenvedjünk dolgokat, vagy pedig egy huszárvágással megoldjunk dolgokat. Jó-e az, hogyha túl sokat várunk, de jó-e az, hogyha túl gyorsan döntünk? Mindenki ebben hányódik az életben, valahogy az élete hátterében ezek a kérdések sejlenek föl. A Biblia azt mondja, hogy az életben, hogyha mi olyan életet akarunk élni, hogy tudjuk azt, hogy helyes döntésekre jutottunk. Vállaljuk a döntéseink következményét, ugye, mert nem minden döntésnek lesz jó következménye. Ugye ez természetes, de az nem jelenti, hogy rossz volt a döntés. De nem minden döntésnek lesz jó következménye. Például valaki a lelkiismeret mellett dönt, valaki az igazság mellett dönt. Ezen a világon általában az ilyen emberek szembe kell, hogy nézzenek a döntésüknek olyasfajta rossz következményével, hogy a többi ember nem fogja annyira szeretni őket. Többi ember azt mondja, hogy hát ezek túl következetesek, ezek túl szigorúak, vagy túl komolyak. Szóval hogyan lehet az életben helyes döntéseket hozni, és ragaszkodni is a döntésekhez egyedül úgy, hogy Istenhez ragaszkodunk, és Istennel együtt élünk. Másfelől viszont az is fölvethető, hogy sokszor úgy van az életben, hogy nem tudunk döntéseket hozni. Levetítem majd annak a bibliai könyvnek a feldolgozásait, ami arról szól, hogy egy igazán hívő ember most se tudott döntést, a legfőbb döntést nem tudta meghozni, most se tudta meghozni, negyedszerre tudta meghozni. Addig is tudott hozni részdöntéseket, de a legfőbb döntést nem tudta meghozni. Most ehhez óriási erő kell. Óriási erő kell ahhoz, hogy meghozok egy döntést, és utána a rossz következményeivel szembesülök, de tudom azt, hogy a döntésem jó volt. Nem bennem van a hiba, hogy rossz következményekkel szembesülök. Óriási erő kell ahhoz is, hogy amit mond a Jeremiás síralmai 3. fejezete, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Ez is óriási erő kell, hogy várni, mert még nem érett a helyzet a döntése, nem érett a helyzet a helyes választása. Ezekhez emberfeletti erő kell. Erre mondja a Biblia, hogy ehhez a hit ereje kell. Ehhez az Istennel együttjárásnak az ereje kell. Ehhez olyas valami kell, amire az Isten azt mondja, és ez a Bibliának egyik legnagyobb kifejezése, és ez is rajta van a szórólapunkon, viszonylag hosszabb alfejezetben, ehhez kell az, hogy mi szövetségben legyünk az Istennel. Tehát, hogy mi elfogadjuk az Isten szövetségesi karját. Az Isten tudja jól, hogy milyen nehéz a mi életünk. Tudja jól, hogy a gondolkodásban már mennyi probléma van az ember életében. De látja azt, hogy még egy helyes gondolkodással, egy megfelelő erkölcsű élettel is olyan bonyolult szövevényrendszer ez az élet, hogy ki tud itt önmagától jó döntéseket hozni. Hát ezt a jó Isten nagyon jól tudja, hogy csak ő vele együtt lehet jó döntéseket hozni, és ezért Isten szövetséget ajánl az embernek. Ez a Bibliának az egyik leghatalmasabb tanítása, hogy az Isten, aki erős, aki hatalmas, és akinek nem lenne szüksége szövetséges társa, mert általában ugye az erőnek és a hatalomnak nem kell a gyengébbnek a szövetsége. De az Isten mégis az ő szeretetéből lehajol az emberhez, és minden embernek szövetséget ajánl, hogy ember, ne egyedül folytasd az életedet, mert egyedül az életed a legtisztességesebb formában is kudarcot kudarcra fog halmozni, hanem fogadd el az én szövetségemet. Szóval ez az a bizonyos hitszövetség, amiről 3 alapvető dolgot hadd mondjak el. A bibliai szövetség, mint fogalom, ugye 2-ös fogalom, a Biblia beszél Isten és ember közötti szövetségről, ez a hitszövetség, és beszél egy a földi értelemben szintén egy nagyon komoly szövetségről, ez a férfi és nő közötti házastársi szövetség. Én most az utóbbiról nem tudok beszélni, bár sokan kérték tőlem, hogy hát erről is mondjak valamit, mert nagyon sokan nem tudnak dönteni például házasság előtt, nem tudnak dönteni, hogy most tényleg megházasodjanak, vagy azzal a valakivel házasodjanak-e meg. Én most erről nem szeretnék beszélni, mert nagyon szétfeszíteni az előadás kereteit. Van erre alkalom és mód, egyrészt a zugligeti beszélgetésekben, másrészt meg még külön témákban, harmadrészt pedig az 1700 kazettát tartalmazó katalógusban ki lehet választani egy sor ilyen előadást, ami a szerelemről, a házasságról, a döntésről szól. Tehát én most itt ezt egyrészt nem akarok ismételni, másrészt nem akarok egy nagyon nagy témával egy ilyen szétfeszítő jellegű gondolatsort bevenni. Ezért most arra szorítkozom, ami a házasságnál is nagyobb döntés az életben, de hát ha valaki tudja, hogy milyen nagy döntés a házasság, akkor azért egy kicsit láthatja, hogy milyen óriási léptékekben beszél itt a Szentírás, mert hogyha a házassági szövetség nagy döntés, akkor az Istennel való szövetségkötés az még nagyobb döntés, százszorosan nagyobb döntés. Erről a Biblia három alapvető dolgot mond. Az egyik dolog az, hogy Isten senkitől nem várja azt, hogy elvárja az ő hogy ő elfogadja az ő szövetségesi karját, megfelelő gondolkodás és utánjárás nélkül. Én egyetlen egy verset idézek itt a kísérő anyagban, ez Jézusnak a nagy missziós parancsolatából vett egyetlen egy fél mondata, ami Máté evangélium a 28. fejezet 20. versében úgy hangzik, akkor Jézus mondja, hogy menjetek el szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népet. Eközben ezt is mondja, hogy tanítsátok meg őket mindazokra a parancsolatokra, amelyeket én tanítottam néktek. Tehát Jézus külön kiemelte azt, hogy Istennel szövetséget kötni, ez az életnek a legnagyobb döntése, a legnagyobb választása. Ezt minden ember jól gondolja meg. Istennel szövetséget kötni, ez annyit jelent, hogy mindazokat a parancsolatokat megismerni, amelyeket Jézus mondott Istenről, a teremtésről, a világról, a rossz legyőzéséről, a hitről, az üdvösségről. Tehát tulajdonképpen Jézusnak ez a kijelentése kötelezettségé teszi egy keresztény közösség számára, hogy egy embert, aki érdeklődik az Isten iránt, aki szeretne az Istennel együtt járni, azt mindenre megtanítsa. Egyrészt a szövetségkötése előtt is, de a szövetségkötése után is támogassa, bátorítsa, oktassa mindarra, amire Krisztus utasított és parancsot adott. Ez az első dolog. Tehát Istennel együtt járni, ezt elő kell készíteni. Istennel együtt járni, ez nem érzés kérdése, hogy most valaki elgondolja az életébe, hogy jó, most akkor én ezután sútba dobom az eddigi életemet, meggyőződésemet, én most az Úrral együtt járok, én az Úrnak átadom az életemet, és ez egy este vagy egy rendezvény hatása alatt megtesz egy ilyen döntést. Ez nem a Biblia szerinti döntés. A Biblia ilyennel nem áltad bennünket, hogy Isten mellett egy szempillantás alatt lehet dönteni. Isten mellett úgy lehet dönteni, hogy mindent, amit az Isten mond, azt az ember fontolóra veszi, azt az ember ellenőrzi. Mondja Ézsaiás könyvében a kezdetekben a Szentírás, hogy gyertek, törvénykezzünk. Gyertek, gondoljátok meg, nézzétek meg, hogy én ki vagyok, én az Isten. Hogy mi az én elvem, az én törvényem, a szeretet. Mit jelent a szeretet az emberi világban? És ismerjétek meg, hogy kinek fogadtok el engem, és mit akartok követni az életben. A második dolog, amit erről a szövetségkötésről mond a Szentírás, az a Római Levél 6. fejezetében van, szinte az egész 6. fejezetben nagyon részletesen kifejtve. Ez az úgynevezett keresztségről való tanítás. Ugye a keresztségről való tanítás nagyon sokszor előfordul a Bibliában, de a Római Levél 6. fejezete talán az, ami egy fejezetben az egész keresztségnek a lényegét tartalmazza. Tudnék, hogy az Istennel való szövetség kötésnél az Isten ragaszkodik ahhoz, hogy az ember annyira vegye komolyan ezt a szövetséget, hogy ezt pecsételje meg, és külsőleg is tegye láthatóvá, és fogadja el azt, hogy az Isten azt mondja az embernek, hogy én olyan jelképeket adok neked, amelyek megmutatják, hogy hogyan lehet velem élni. Mit jelent az, hogy Istennel együtt élni? Tudom, hogy ez a mai világban és általában vallásos körökben sokszor kifejtett szó, hogy Istennel együtt élni. Na de mit jelent ez, hogy Istennel együtt élni? A láthatatlan Istennel, akit nem látunk. Azzal az Istennel, aki távol van tőlünk. Hogy lehet Istennel együtt élni? Hát Pál apostol itt elkezdi fokról fokra magyarázni, hogy Istennel együtt élni például annyit jelent ez az első dolog, hogy meghalni a rossznak. Eltemetni a bűnt a hullámsírban. Ennyit jelent a keresztségnél az, amikor valakit megkeresztelve, ugye víz alá merítenek, tehát ez az alámerítés szertartás, amit Keresztelő János, Jézus tanítványa és tulajdonképpen a kereszténység, a bibliai kereszténység mind a mai napig tanít. Istennel együtt élni, ez napról napra meghalni a rossznak, a rossz indulatoknak, az ösztönöknek, a kívánságoknak, a kísértéseknek. Istennel együtt élni nem lehet úgy, hogy az ember a saját rossz dolgait is végre akarja hajtani, de azért kéri az Istennek a segítségét. Hogy azért?
vigyél előre Istenem, vagy segítsél ebben és abban. Pál apostol nagyon szépen fejtegeti, hogy nem lehet egyszerre teljesíteni Krisztusnak és Béliálnak, gonosznak a parancsolatát. Aki Istennel együtt akar élni, annak meg kell hozni a döntést, hogy ő a rossznak meg akar halni, hiszen megismerte Istenben a jóságnak és az igazságnak az Istenét, és Isten ad is erőt ehhez, hogy az ember meghalljon a rossznak. De Istennel együtt élni, folytatja tovább az apostol, annyit is jelent, hogy feltámadni egy új életre, nem csak a rosszal szembeszegülni, hanem mindenben keresni a jó megoldást, mindenben keresni a jót. Ahogy az alámerítés is, ugye eltemetni a rosszat, de feltámadni a jóra. Eltöröltetik a gonoszság, az addigi bűnök, de feltámadni egy új életre. Istennel együtt élni, ez egy elkötelezett élet a bűn legyőzésére és a jó cselekvésére. Harmadik, amit magyaráz itt a Római Levél 6. fejezetében az apostol, Istennel együtt élni azt is jelenti, hogy az emberi életben a bűnök később is előfordulhatnak, visszaeshet az ember a bűnökbe, de akkor az ember már megtanulja, hogy gyorsan szaladjon az Istenhez, gyorsan állítsa helyre a megrontott szövetségesi viszonyt. Isten erre vágyakozik, Jézus ezt külön is kifejezte az utolsó vacsora szertartásával, tulajdonképpen az úrvacsorával, hogy igen, ti az én követőim, ti is elkövettek rossz dolgokat, de én azokat nem úgy tekintem, mint ami a szívetekből egy valami gonoszság jön belőletek, hanem úgy tekintem, mint hogy a lábatokra ráragad a por, a piszok. Mert most már ti a gonoszság elvével belül megszakítottátok a kapcsolatot, de mivel nem voltatok elég elővigyázatosak, ezért mint egy kívülről, mint a lábra a por, rátok ragadta a piszok és a szenny, de ezt állandóan szeretném lemosni rólatok, és állandóan szeretnélek megtisztítani benneteket, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste bennetek. Csodálatos kifejezés ez Róma 6-ban. Megerőtelenüljön a bűnnek teste. Tehát egyre inkább egy bűnt legyőző életet tudjatok élni, éljetek a megbocsátás lehetőségével, éljetek úgy, ahogy én azt tanítom nektek, és ahogy már az Ószövetség csodálatosan tanította. Mikeás könyve 7. fejezete, az egész 7. fejezet elolvasásra méltó, amikor azt mondja ott a próféta, hogy ne örüljén ellenségem, mert ha elestem is felkelek, az Úr az én világosságom, kivezet engem a világosságra, meglátom az ő világosságát, én nem nyugszom bele már soha az életben a rosszba és a bűnbe. Én látom azt, hogy az Isten mindent megtett azért, hogy elfogadjam a szövetségét, ezért az Isten az életét is adta. Krisztus eljött, hogy olyan bizalmat támasszon az emberben, ami a legnagyobb bizalom, az életét adta miértünk. Ezért én mindig Istenhez fordulok, ne örüljén ellenségem, én nem veled vagyok azonos, én nem a rosszal vagyok azonos. Ha rám ragadt is a piszok, ez olyan, mintha kívülről jött volna rám, nem belülről származik. Beleestem a rosszba, de szeretnék kijönni a rosszból. Ugyanezt mondja a 37. Zsoltár egyik legtöbbet idézett Biblia vers, amit önök előtt is sokat idézek. Ha elestem is, de felkelek. Ha elestem is, de felkelek. Igen, Istennel szövetségben élni, ez az életben hatalmas döntést jelent egyszer, amikor az ember erre elhatározza magát, ez az újjászületés, vagy első megtérés, amit megpecsétel a keresztség. De utána állandó döntések jönnek az életben, amivel az ember azt fejezi ki, hogy ha rosszat tettem is, én nem nyugszom ebbe bele. Én nem emellett döntök. Én nem akarok tartósan megmaradni a rossz mellett. Én ki akarok kerülni a rosszból, ha elestem is, de felkelek. És a harmadik dolog, amit mond a Biblia erről a szövetségkötésről, hogy az ember, aki megismerte az Istent, aki szövetséget köt az Istennel, az képviselje az Istent. Isten képviselni ebben az életben állandó döntéseket, választásokat feltételez, és Isten képviselni egy ellenséges világban, Jézus ezt úgy mondta, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Ugye ez körülbelül így érzékeltette Jézus, hogy ez egy farkas világ. Farkas törvényei vannak ennek a világnak, mert a világ törvényei az önzés törvényei. Jézus viszont erőt ad ahhoz a követőinek, hogy egy önző világban, egy farkas törvényű világban mindig meghozzák a jó melletti döntéseket, a juhok döntései legyenek, és mint elküldelek titeket, mint juhokat a bárányok közé. Micsoda hatalmas erőt lát az az ember, aki érzi azt, hogy ha ő meghozza a jó döntéseit, mögötte ott áll az Isten, és erőt ad neki. Hát ezek a Bibliának a legcsodálatosabb, a legnagyobb fejezetei. Ugye mit érezhetett akkor Ábrahám, amikor itt úrvárosában azt mondta neki az Isten, hogy ebből a gazdagságból menjél ki, mert te itt képviseljél engemet, és te leszel az ősatja az én választott népemnek, a zsidó népnek. És Ábrahám meghozta a döntést. Ő az Istent akarta képviselni, nem a hatalmát és a gazdagságát akarta gyarapítani. Ez egy óriási döntés volt. Nem tudom, hogy ma ki hozna meg egy ilyen döntést,
egy emeletes, nagy civilizációjú városból emeletes házak, csatornázás, fényűzés, gazdagság, óriási állatállományok itt Sínár pusztáján, hagyjon ott mindent, és jöjjön el ide Palesztina vidékére, Ábrám meghozta a döntést. És egész életében látta az Istennek a kegyelmét, látta az Istennek az erejét. Vagy Mózes szülei, ez már egy kicsit mai téma. Ugye egy politikai hatalom megszorító intézkedéseket hoz, egyszerűen azt mondja, hogy nagyon sokan vannak ezek a zsidók, hát minden fiúgyermeket meg kell ölni. Ez a parancs, ez a törvény. Mózes szülei, Amrám és Jokébed azonban más törvényt ismertek meg, Isten törvényét, a szeretet, az élet törvényét, és ők nem egyeztek bele abba, hogy Mózest, a harmadik gyereküket megöljék. Meghozták a döntést, meghozták a választást. Miért? Mert hívő emberek voltak, és Istent képviselték, és nem a politikai hatalomtól tették függővé az életüket. És micsoda erő kísérte aztán ezt a döntést az Isten részéről. Hogyan cselekedett Isten, hogyan mentette meg Mózes életét, hogyan tanulhatott Mózes, egy szóval hogyan lett a zsidó népnek egyik legnagyobb alakja, profétája, vezetője, aki az egész népet ki tudott hozni az egyiptomi rabságból. Ez a szüleinek a döntésén függött, mert hogyha a szülei úgy döntenek, hogy megölik a gyermeküket, akkor Mózesről ma nem beszélhetnénk. De a szülei az államhatalommal szemben ismertek döntést hozni. És miután meghozták a döntésüket, Isten hamarosan cselekedett, és megmutatta azt, hogy mit jelent Istennel együtt élni. Kedves hallgatók, erről többet nem is szeretnék beszélni, mert Istennel együtt élni, ez tulajdonképpen annyi, hogy megismerni az Istent, egy egész életre elfogadni a szövetségét Krisztusnak, és Krisztust képviselni. Én azt hiszem, hogy erre az vonatkozik, amit Jézus így mondott, a János evangélium a 7. fejezet 17. versében, hogy aki akarja cselekedni ezt a tudományt, az megtudja, hogy nem embertől, hanem Istentől való. Erről most én hiába beszélek, ezt mindenkinek magának kell eldönteni és kipróbálni, hogy az, ami mellett mi döntést hozunk, mint isteni tanítást mellett, az megállja-e helyét, és hogy az életben valóban kísérik-e az Istennek az áldásai. Aki akarja cselekednie tudományt, az megtudhatja, hogy Istentől és nem embertől való. Ezek nem emberi jó tanácsok, vagy nem ilyen filozófikus, vagy nem tudom én milyen bölcsességek, hogy azért így kellene élni, mert így jobban lehet élni. Az Isten tanácsai azok törvények. Az Isten szövetségkötése törvény. Írom itt a kísérő lapon, hogy nem minden ember találja meg a földi életben a párját, tehát a férjét vagy a feleségét, sokan maradnak egyedül. Az a szövetségkötés, ami férfi és nő közötti szövetségkötés, a házasság, nagyon sok embernek önhibáján kívül nem adatik meg. De ez a szövetségkötés, amit az Isten ajánl mindenkinek, ez mindenki számára megadathat. Isten mindenki számára fölajánlja a segítő jobbját, felajánlja azt, hogy éljél velem, ismerd meg a lényemet, a törvényeimet, ismerd meg legfőképpen azt, akit elküldtem ide engem képviselni a világra, Jézus Krisztust. Mellette döntesz, és ővele szövetséget kötsz, megtérés és keresztség által, a tapasztalatból fogod látni, hogy ez nem emberek tudománya. Ez az Isten bölcsessége és az Isten ereje, ami az életedet egészen más helyzetbe tudja hozni, és más irányba tudja állítani. Kedves hallgatók, itt is megállok egy pillanatra. Mert tulajdonképpen ember és ember között, emberi mű és emberi mű között itt van az óriási különbség, hogy ki él Istennel és ki él Isten nélkül. Ez meglátszik. Meglátszik például az irodalomban, a művészetekben is, és most, ahogy említettem, szeretném Arany Jánosnak egy megdöbbentő versét felidézni, ami arról szól, hogy ő az életben tulajdonképpen nem tudott igazán jó döntéseket hozni. Ő elégedetlen a döntéseivel, elégedetlen az életével, ő sok mindenről lekésett, és már múlhatatlanul lekésett, és mindezt Arany János mindösszesen 35 éves korában írja. 1852-es ez a vers, az 50-es években írja Arany a legnagyobb verseinek egy csoportját, majd a másik nagy verscsoportot a balladáival írja az élete vége felé, de az 50-es években ki is kísérletezik magának Arany egy külön versformát, ez a 8 sorból álló 7 strófás, tehát 7x8, 56 verssorból álló ilyen elégiai gondolkodó költemény, tehát ami egy dalszerű forma is, de egy elbeszélő forma is, egy csodálatos versforma. Nagyon oda kell figyelni, és ha felhangzik a vers, sok mindent megtetszenek majd érteni, de Arany János biztos, hogy olvasva jobb befogadni, mert rendkívül súlyos, mély dolgokat tud a nyelvvel kihozni.
Például csak az első sorát hadd idézzem ennek a Visszatekintés című versnek. Mondom, 35 éves korában már számot vet az életével. Így kezdődik a vers, én is éltem. Vagy nem élet a születésen kezdeni? Én is éltem. Milyen könnyű ezt kimondani, hogy én is éltem ennyi évet, ennyi évtizedet, amannyit. Azt mondja, én is éltem. De éltem? Éltem igazán? Éreztem az életnek a jó ízét, az örömét, a boldogságát, és tulajdonképpen erről szól a vers, hogy én is éltem, de tulajdonképpen nem éltem, mert, így tudnám ezt most az előadásunk szavával kifejezni, nem éltem az Istennel. Magamban éltem. Magam hoztam döntéseket. Hol félszeg voltam, nyúltam a rózsáért, nagyon szép kép ez a vers, nyúltam a rózsáért, de akkor szakítottam már le, amikor lehult az összes levele. Összes szirma. Ugye milyen megdöbbentő kép, hogy valaki tétovázik, nem veszi még le, nem veszi még le a virágot, amikor még le lehet venni, és akkor veszi le, amikor már, ugye látjuk magunk előtt egy kép, a képet, hogy szinte leszakítja, abban az ütemben lehull az összes szirma. Azt mondja, ennyi volt az életem. Mindig lekéstem a döntéseimmel. Mindig halogattam dolgokat, aztán nem lett enyém az, amit szerettem volna. De a boldogság, amit én kerestem az életben, így mondja, hogy a nem ismert idegen. Például ezt mondja, a boldogság nem ismert idegen, szóval lekéstem a boldogságról, nem boldog az életem. Elmondja a gyerekkorát, az ifjúkorát, hogy előbb sírt, mint nevetett. Az ifjúkorában sem tudott olyan döntéseket hozni, ami az életében javára vagy megelégedésére vált volna. És akkor folytatódik tovább a vers, és nagyon szívszorító vers ez. Nagyon nehéz előadni is. Azért is kértem Istvánt, hogy jöjjön el és adja elő, mert én például ezt így nem tudnám rögtönözni. Nagyon nehéz, például a következő verszak. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? Szóval eljut odáig, mint Hamlet a monológban, hogy jobb lett volna talán meghalni. Ugye itt a szabadságharcra utal, nem az öngyilkosságra, nem volt neki, ugye 1852-es a vers, volt neki, hogy úgy mondjam, egy természetes lehetősége, hogy elmenjen a csatatérre, és mint hogy a költő barátja Petőfi, ugye hát, hogy ott veszem el én a harc mezején. De hát ő nem tudott határozni emellett se, hogy ő politikai kérdésekben síkra száll, és nem tudom én egy forradalomban vagy szabadságharcban vezető szerepet vállal. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Kedves hallgatók, meggyőződésem, hogy egyikünk se erős hurcolni az életet önmagában. Vinni az életet, élni az életet, itt nekünk segítségre van szükségünk. De hogy elfogadjuk ezt a segítséget, ami arany e verse csak óhajt a vers végén, hogy még egy reménysugaram van, még egy reménysugaram van, hogy szende fényű szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz, szerelemnek, szeretetnek holdvilága, te vagy az, elkísérsz-e, ó, kísérj el, nincs az messze síromig, mondja 35 éves korában, s fátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott álmodik. Talán megnyílik előttem a szeretet, talán megnyílik előttem az Isten világa, így is mondhatnánk. Talán eljön az a pillanat, amikor Istennel együtt élhetem az életet. Arany Jánosról a 70-es években megjelent egy nagyszerű kötet, amit kedves kollégáim írtak, akkor még egyetemi hallgatók, máig is a legjobb arany elemzés kötet, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, az el nem ért bizonyosság. Micsoda csodálatos címe van. Ez volt Aranynak az élete. Az el nem ért bizonyosság. Tanulmányok, elemzések Arany lírájának első szakaszából éppen ezek az 50-es évekbeli versek vannak, Németh G. Béla szerkesztette, és 7-8 tanulmány található benne, egytől egyik remek verselemzés. Ezek a verselemzések is szépen kimutatják, hogy Arany János egyedül hordozta a terheket, szóval nem osztotta meg a terhét. Szóval így mondja az egyik tanulmány például, aranyban nem volt ott már a gondviselés hit. Nem volt ott az Isten hit. Arany, akit a szülei a Biblián neveltek, és egy nagyon komoly református nevelést kapott, de a múlt század közepén már egy komoly református nevelésből is hiányzott az az igazi bibliai hit, meg hát hiányzott a bibliai törvény, a szövetségkötés megpecsételés, az Isten törvényeinek a képviselete, ez már a múlt század közepén tulajdonképpen hiányzott ebből a vallásból és felekezetből. És Arany az egész életében hordja, hurcolja egyedül az életet. Persze, hogy így az ember tele van kételjel, jól döntök, nem jól döntök?
Most ezt kellene tenni, vagy halogatni kellene, szóval az ember tele van kételjel, tele van önmardosással, tele van azzal, ami az egész aranylírát olyan fájdalmassá, olyan folytóan vigasztalanná teszi. Hát az Isten nélküli ember élete, aki komolyan akarja hordozni, szóval komolyan veszi az életet, csak nem jut el addig, meddig nem jut el, hadd mondjam ezt még a vers meghallgatás előtt, erről is egy külön alfejezet van a kísérő lapunkban, nem jut el ahhoz, ami a legfontosabb, ami képessé tesz bennünket az Isten szövetségesi jobbjának az elfogadására, és amit Jézus így nevezett a hegyi beszéd első mondatában. Ezzel kezdődik a hegyi beszéd. Boldogok a lelki szegények. Nem jutott el a szegénység beismeréséig. Ha mi nem jutunk el Istenhez, ha nem jutunk el a szövetségének az elfogadásáig, ha nem tudunk együtt élni Istennel, az sajnos a mi hibánk. És egy nagyon apró hiba, aprónak látszó legalábbis, de tulajdonképpen nem is olyan apró dolog. Az emberi életben a legnagyobb dolog eljutni a lelki szegénységre, és eljutni addig, hogy lehet, hogy még nem hiszek benned, Istenem. Lehet, hogy még nem tudok annyit rólad, de azt már tudom, hogy én milyen gyenge vagyok, és milyen erőtelen vagyok. És azért fordulok hozzád, hogy te erősítsél meg engemet. Leírtam ezt a hegyi beszéd a boldog mondások elemzéséről kiadott kis füzetben, hogy minden ember szegény, minden ember gyenge. Jézus azokat nevezi lelki szegényeknek, akik ezt beismerik, és megoldás után kutatnak, vagyis erő után kutatnak, hogy kivel tudjam az életemet megosztani. Kit tudok segítségül hívni, ki az a mindenben biztos támasz, aki soha nem fog megcsalni. Csak egy valaki lehet, aki a tökéletes Isten életét is odaadta értem. Hát ez az, ami hiányzik arany verséből, és ezért olyan megrendítő ennek a versnek az egész hangütése, tónusa, de ezért merném azt mondani, hogy mégis teljesíti azt, amit a nagyköltészet teljesíthet, hogy a nagyköltészet az nem mindig attól nagyköltészet, hogy a vant meg a lehetségest kimondja, hanem attól is lehet nagy a költészet, hogy a hiányt ennyire pontosan artikulálja. És ez az embereket talán képes felrázni arra, hogy ne éljük egyedül az életünket, hanem fogadjam el az Istennek azt a szövetségét, amit olyan sok gonddal helyezett a történelemben kilátásba, és az én életemben is olyan sok türelemmel és olyan sok tapintattal igyekezett az Isten megismertetni önmagával. Mielőtt tovább mennénk, hallgassuk meg a verset.
Arany János, visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól-rosszul leküzdeni. Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát. Az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer-máskor egy rózsát szakasztani. Késő volt. A rázkodáskor mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent. Jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre. Mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, mely hálóit el ugyan nem tépheti, de magát még hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak. Voltak. Ó, én ifjú álmaim! Rég eltűntek, szétfoszultak, mint a köd a szél szárnyai. Az az ábránd elenyészett. Az a légvár füstkomoly. Az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Kiveszi le vállaimról. De megálljunk, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szende fényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz, szerelemnek, szeretetnek holdvilága. Te vagy az. Elkísérsz-e? Ó, kíséri el! Nincs az messze. Síromig. S fátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott áll.
Kedves hallgatók, mielőtt az utolsó rövid részre és aztán a vetítésre térnénk, azért még egy arany verssel búcsúzzunk el, különben is három a magyar igazság alapon három szövegrészet hangozzék el ma este. Nem ilyen hosszú vers, hanem sokkal rövidebb, aranynak egy lírai dala ugyanebben az időből. Már maga a cím megmondja, hogy miről van szó. Az az ember, aki egyedül él, aki még nem ismerte meg valójában az Istent, és nem tud az Istennel együtt szövetségben élni. Nos, hát a versnek ez a címe: A lejtőn. Egy óriási előzményekre, költészettörténeti, toposztörténeti előzményekre visszamenő vers, ez ugye a lejtőn. A fölfelé ívelés és a lefelé hajlás. A megoldás és a kudarc. A lejtőn. Már maga a vers címe sok mindent elmond, hogy arany hol látja az ilyen életet. A lejtőn. Ugye az egész magyar költészetnek egyik legcsodálatosabb darabja, nem akarok senkit se tényleg megbotránkoztatni ezeken az előadásokon, de sokszor el szoktam mondani, hogy a magyar lírának a legnagyobb darabjait sajnos nem tanítják. Kicsi az ország, kevesen vagyunk, de a legnagyobb műveket még mindig nem ismerjük. Hiába írták meg már 140-150 évvel ezelőtt. A lejtőn olyan vers, amit mondjuk ismerni kellene minden magyar középiskolásnak. Az egész versfelütés is a költészet történetnek egyik csodálatos nagy jelenségére játszik rá, a lejtőn mellett a sötétségre, az estébe húló napra. Száll az este, holló szárnya megrezzenti ablakom. Micsoda nagy sor ez. Száll az este, holló szárnya megrezzenti ablakom, ereszkedik lelkem árnya, elmereng a múltakon. Döbbenetes nagy kezdet. Érezzük szinte, hogy úgy az összpontosítás így fogja össze, ugye a képbe fogja össze, és aztán ennek az intenzitását meg is tartja a versben, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ahogy az ember Isten nélkül él, és megy előre az életben, egyre inkább folytóbbá válik az élet, mert a múltat maga után hagyja, és azon már változtatni nem lehet, és egyre kevesebb a jövő, amelytől egyre kevesebbet remélhet, és azt remélheti, amivel befejeződik a vers, mint hogyha valaki kimegy, és a sötétben vízbe gázol. Ugye félelmetes az a kép is, hogyha valaki kimenne, száll az este, hollószárnya megrezzenti ablakom, tehát bent van. Az is félelmetes lenne, hogyha kimenne a sötétben, és mondjuk ott lépegetne, de arany még inkább fokozza ezt az eredeti intenzív képet, és azt mondja, hogy olyan vagyok, mintha sötétben vízbe gázol. Nem csak a földön, hanem vízbe gázol, ugye vízbe gázolni különben napfényben is sokszor kockázatos, ha olyan mélységek felé megyünk, ahol kiszámíthatatlanok a gödrök vagy a vájatok, ahol egyik pillanatra a másikra el lehet tűnni, mint aki sötétben vízbe gázol, és minden lépést óva tesz. Hogy milyen reményem van az életben, mit várhatok az élettől. Mind a két versben, az előbb elhangzott versben, meg a mostani versben is hiányzik az, amit a Biblia szövetségkötéssel ígér. A világon a megbékélés és a nyugalmat, akkor is, hogyha meghozzuk a döntéseinket, és arra az emberek arra az emberek nem adnak nekünk dicséretet. És arra is, amikor mi az életben egy küzdelmes élet után Istennel együtt élve azért mit láthatunk magunk előtt? Nem csak a küzdelmet meg a verítéket, hanem magunk előtt láthatjuk azt a csodálatos távlatot, amiről az elmúlt előadás végén beszélhettem, szóval a legnagyobb reménységet, az örök életet. Hogy nem hiába való a küzdelmünk az életben, hanem aki Isten elő járul, annak tudnia kell, hogy Isten létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Isten igazságot fog szolgáltatni a jó döntésekért, a lelkiismeretességért, a becsületességért, az ővele együttjárásban a tiszta életért, Isten tisztaságot, egy tiszta életet, egy tiszta földet fog ajándékozni azoknak, egy újjáteremtett földet, akik vele együtt szövetségben járnak a földön. Kedves hallgatók, egyre többet jár a gondolataimban János evangélium a 16. fejezetében Jézusnak az a mondása, ami többszörösen meggondolkoztató kell, hogy legyen az embernek, János 16.33. Ez így hangzik. E világon nyomorúságotok lészen. Jézus így kimondta. Követőinek így kimondta. Ha mellettem döntötök, ha velem együtt járjátok az életet, e világon nyomorúságotok lészen. Mi minden van ebben a nyomorúságban? Megszólás, lenézés, nehézségek, esetleg anyagi, külső körülményekbeli nehézségek. De azt mondja Jézus, így folytatja, de ne féljetek, én legyőztem ezt a világot. E világon nyomorúságotok lészen, de hogyha velem együtt jártok ebben az életben, ne féljetek, legyőztem a világot. Megnyílik előttetek az az út, ami az örök életre vezető út. Ugye mennyire más ez? Ez ilyen út. Aranytól most megint hallgassunk meg egy verset, megint azért mondom, hogy érezzük át az Isten nélküliségnek, egy nagyon jó szándékú, becsületes és őszinte embernek, de aki lemondott arról, hogy egyáltalán lehet Istennel együtt élni, azt mondja, olyan vagyok, mint aki sötétben egyedül megy, nem is a földön, a vízben, és mit tud más tenni, hogy vigyázz, hogy most legalább halálra ne zúzza magát, vagy most legalább el ne merüljön, most legalább valami rettenetes dolog ne történjék vele, de miben reménykedhetek? Szinte semmiben. Ugye mennyire fontos dolog ez, amit Isten ad, és mennyire hatalmas érték ez, amit Isten ad az életben, hogy az ember tudja azt, hogyha az ő szövetségesi tanítása szerinti döntéseket hozza meg, ha e világon nyomorúsága is lesz, vagy időlegesen nehézségei támadnak, de végül is az élete az döntő beteljesüléshez fog vezetni. És egy ilyen ember valóban nem fog sohasem döntésképtelen helyzetbe kerülni az életben, mert mindig tudja azt, és erről szeretnék majd a befejezésben röviden megemlékezni, hogy ha Jézust követi, mindig olyan döntéseket hozhat, amelyek értelmes döntések, magát és másokat segítő döntések. Búcsút veszünk Aranytól ezzel a három versszakos, hatalmas nagy lírává oldott daltól, amiben Arany ugyanebben az 50-es években a legreménytelenebb kétségeit fejezi ki, a lejtőn és egyedül járó ember kétségeit.
Arany János a lejtőn. Száll az este, holló szárnya megrezzenti ablakon. Ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Nézek vissza, mint a felhő áthaladt vidékre néz. Oly komor volt, oly zöldellő, oly derült most az egész. Boldog évek, ha ugyan ti boldogabban folytatok. Múltam zöld virányos hanti, hadd merengjek rajtatok. Bár panasszal, bár sóhajjal, akkor is szám telvelőn, kevesebben volt egy jajjal, hittel csüktem a jövőn. Most ez a hit, néma kétség. S minél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség. Vissza sem fordulhatok. Nem magasba tör, mint másszor. Éltem lejtős útja ez. mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépés óvat.
Kedves hallgatók, befejezésül szeretnék egy bibliai részletet felolvasni, hogy mire alapozhatja egy keresztény ember azt, hogy ha ő az életben az Istennel, azzal az Istennek a szövetségével, Jézuséval jár, hogy az életben, ha küzdelmek várnak is rá, de a döntéseit mégis mindig jól tudja meghozni. Pál apostoltól olvasok pár verset a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében az első verstől. Tehát a Zsidókhoz írt levél 12. fejezet első versétől. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő örömért megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ellene való támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek, lelkeitekben elalélván. Mert még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Kedves hallgatók, ez a pár vers megint csak alkalmas lenne arra, hogy azt mondjuk, hogy a Biblián belül egy ilyen kis evangélium, egy ilyen rövidített Biblia a Biblián belül. Azt mondja a Pál apostol, hogy az életben az életünk határozott élet legyen, hogy jól tudjunk dönteni, hogy lássuk a célt és jó életet éljünk. Ezért nekünk arra van szükségünk, amit a második vers mond, hogy nézzünk a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére Jézusra. Jézus, amikor a földre jött, hatalmas nehézségek vették körül a természetében is, a megkísértéseiben is. Egy tiszta lény, ahogy itt élt ezen a földön, állandó megpróbáltatások között, azt mondja, hogy néznünk kell a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki mindig jó döntéseket hozott. Aki mindig a helyes, a jó út mellett kötelezte el magát. Azt mondja, hogy először is néznünk kell. Tehát mennyire fontos dolog ez, hogy a jó döntéshez, a helyes döntésekhez, és ahhoz, hogy ne legyünk döntésképtelenek, az nekünk szemlélnünk kell valakit, aki a tökéletes életet mutatta be. Aki igen ezt mondta, hogy e világon nyomorúságotok lészen. De ha nézzünk a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére, hogyha valóban mindig Jézust látjuk magunk előtt, az ő döntéseit, az ő választásait, akkor ez a vérünké válik, szóval a természetünk helyett egy második természetet épít fel bennünk, hogy mi ugyanúgy szeretnénk dönteni, hogy Jézus döntött, aki az előtte levő örömért megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett. Tehát Jézus mindenféle gyalázkodást, mindenféle lenézést, szóval nem azzal törődött, hogy mit szólnak hozzá az emberek. Jézus azzal törődött, hogy a jó mellett döntsön. Ismét említhetném önöknek, amit a sorozatunkban már egyszer említettem, Platonnak, a görög filozófusnak a nagy mondását, aténi férfiak, nem az élet a legnagyobb érték, hanem a jó élet. Ezt Platon is tudta. Nem az élet a legnagyobb érték, hanem a jó élet. Jézus is megvetve minden gyalázatot, minden emberektől jövő ellenségeskedést, lenézést, ugye egyszerűen jelent meg. Nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. A legfontosabbat akart adni az embernek, hogy Pál apostol mondja, hogy Jézus szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által gazdaguljunk meg. Jézus eljött az emberi életnek a legelemibb szintjére, a hétköznapoknak, a szenvedésnek, a megpróbáltatásoknak, a napi kemény döntéseknek a szintjére. És ő vérig tusakodott, ahogy mondja azt. Mert gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek, mert még vérig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen. Jézus minden döntésében, minden választásában a tiszta igazság és a tiszta szeretet mellett döntött. És ezzel kifejezésre juttatta azt, hogy az emberi életben nincs helye a kompromisszumoknak, nincs helye a megalkuvásnak, nincs helye az indulatoknak, aminek helye van az értelemnek, az Istennel együttjárásnak. Ő is Istennel együtt járt. Ő is hányszor elmondta azt, hogy én és az Atya egy vagyunk, vagy én semmit nem cselekedhetem magamtól, hanem csak azt, amit látok az Atyától. És Jézusnak ez a győzelmes élete. Nézzétek a hitnek fejedelmét,
és gondoljátok meg, hogy mi ellene való támadást szenvedett el. De ő vérig ellenállt ennek, és győzött az életben. János evangélium a 10. fejezetében Jézus maga azt mondta, hogy neki mindenre van hatalma. Arra is van hatalma, hogy visszavegye az istenségét, és visszamenjen a tiszta világba, az Isten világába, a mennybe. Ugyan van hatalmam fölvenni a hatalmat, van hatalmam letenni azt, de én mégse veszem fel az isteni hatalmat. Én isteni hatalom nélkül mutatom meg nektek, hogy igenis lehet itt a földön Istennel szövetségben élni. Lehet itt a földön Istennel szövetségben élve jó döntéseket hozni, és így elérni azt a jogot, hogy méltók legyetek az örök életre. Gondoljátok meg azért. Szóval szemlélni és gondolkodni. Pál apostol erre a két kifejezésre helyezi a figyelmet. Szemlélni Krisztust és meggondolni Krisztus életét, a Krisztus ellen való támadásokat, és mégis megmaradni Krisztus mellett. És ezért mondom, hogy csodálatos Jézusnak a kifejezése, mert biztos, hogy egy keresztény ember földi értelemben nem sikeres ember. Nem ajnározzák mások, nem mutatják, mint egy evilági sztárt, és nem sok megértése számíthat egy következetesen keresztény ember. Ezért mondta Jézus, hogy e világon nyomorúságotok lészen. De Isten azzal a döntéssel, amelyel ő mellette döntünk, és az igazság mellett döntünk, mégis azt mondja, hogy de ne féljetek, mert én legyőztem ezt a világot. Ha velem együtt le tudjátok győzni ezt a világot, le akarjátok győzni ugye ezt a világot, amelyről azt mondja a Biblia másút, hogy ez a világ a gonoszságban veszteg el. Ez a világ a gonoszságban veszteg el. Akkor az ember eljuthat arra a jellemszintre, amit a döntései alakítanak ki. Mert ezzel fejezném be a mai előadást, hogy a döntések, a választások nyilvánvalóan eszközök, nagyon fontos eszközök, nélkülözhetetlen eszközök, de a fő célja a Bibliának a jellem. A döntések alakítják a jellemet, a döntéseket a gondolkodás alakítja. Tehát ilyen a sorozat, hogy gondolkodás, helyes döntés, helyes döntésből igazi jellem. Ez az Istennek a megmentő terve mindannyiunkkal, emberekkel. Hogy mi helyes döntéseket hozva igazi jellemre jussunk, krisztusi jellemre jussunk, és ez az a krisztusi jellem, ami méltóvá teszi az embert majd az örök életre. Ez a legnagyobb választása tulajdonképpen az embernek, hogy itt a földön elkötelezi-e magát emellett, hogy ő Krisztushoz akar hasonlítani, és nem máshoz. Ő Krisztus jellemét akarja felölteni, és nem mást. És hogyha határozott is egy ilyen embernek a döntése, mert Jézus is ezt mondta, hogy a szavatok legyen igen, igen, nem, nem. Tehát Jézus is egy határozott, cselekvőkész életre nevelte a tanítványait. Tehát a keresztény az nem tétova és nem pipogya. A keresztény magatartása egy nagyon határozott, egy nagyon, nagyon egészséges és derűs életvitel és magatartás. De ugyanakkor a Biblia azt is mondja, hogy ha Jézus mellett és Jézussal együtt élhetünk és dönthetünk, valamit azért ne felejtsünk el. Itt érnék az utolsó sorára, a táblára felírt igéknek. Ne felejtkezzünk el arról, hogy azért mi csak Jézussal együtt vagyunk teljesek és tökéletesek. Ha egy kicsit is meglazul a kapcsolatunk Jézussal, akkor mi már hibát hibára halmozhatunk. Rossz döntése még akkor is, hogyha megszoktuk a jó döntéseket, megismertük ezeket. Ezért nagy kifejezés, hogy boldog ember, aki szüntelenül retteg. Ezt az igét most olyan fénybe szeretném állítani, hogy ez azt is jelenti, hogy boldog az az ember, aki mindig megméri azt, hogy ő most Krisztussal éle, vagy pedig valami híja van-e a Krisztussal való életének. És azokat azokat a hiányosságokat a legsürgősebben be akarja tölteni, amit ő szemlél és észrevesz, hogy én most nem Jézusi szavakat mondtam, nem Jézusi lelkülettel, nem Jézusi magatartással léptem fel. Boldog ember, aki szüntelenül retteg, aki mindenkor, mindenben Krisztushoz akar hasonlóvá válni. A Zsoltárok könyvében is van két kivételes Zsoltár, a 19. Zsoltár 13. versében kéri Dávid az Istentől, hogy kicsoda ismerheti a tévedéseket. Kicsoda ismerheti a tévedéseket. Sokszor olyan magabiztosak vagyunk, hogy hát hívő emberek vagyunk, és jól döntöttünk, de azért itt is érvényes az, hogy boldog ember az, aki szüntelenül retteg. Kicsoda ismerheti a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Egy Krisztussal együtt élő ember nagyon jól tudja azt, hogy nagyon sok olyan fogyatékossága lehet, amire ő még nem döbbent rá, de attól az még fogyatékosság. Ott hat az életében, és esetleg megmételjez gondolkodást, de döntéseket is. És ezért egy Krisztussal együtt élő embernek ez is a napi kiáltása és a napi kérés, hogy kicsoda ismerheti a tévedéseket? Titkos bűnöktől is tisztíts meg engemet. Vagy a 139. Zsoltár 23. és 24. verse is ezt mondja, hogy Istenem, én hozzád fordulok, és mutasd meg, hogy van-e még bennem a gonoszságnak valamilyen útja. Mert annyi minden elválaszthat bennünket Krisztustól és a krisztusi élettől. Sokszor ennek nem vagyunk tudatában, vagy félig vagyunk tudatában. De Krisztussal élni nem annyit jelent, hogy hivatkozunk mindig Krisztusra, vagy járunk hetente Isten tiszteletre, hanem Krisztussal együtt élni az annyit jelent, hogy küzdelmesen munkálkodni azon, hogy a jellemünkből minden szennyfolt távozzon el, ami méltatlan Krisztushoz. Ugye idéztem már önöknek Ellen Gould White-nak egy megdöbbentő kijelentését, itt lehet kapni az ő könyveit. Az egyik mondata így hangzik, minden torz jellemvonás bűn. Minden olyan jellemvonás, amit megtűrünk magunkban, csak egy kis őszintétlenség, erről lesz szó a következő előadáson. Hol a határ a hazugság és az őszinteség, vagy az őszinteség és a hamisság között? Csak egy kis őszintétlenség, csak egy kis csúsztatás, csak egy kis rosszat mondás másokra, csak egy kis olyan dolog, amivel már nem töltjük be a szeretet törvényét, az bűn. És az méltatlanná tesz Krisztus követésére, és ezáltal méltatlanná tesz az örök életre. Krisztussal együtt élni, ez annyit jelent, hogy szüntelenül munkálkodni, de annak az Istennek a segítségével, aki egyedül képes bennünket megtisztítani a jellemünkön, és ezáltal válik az ember méltóvá az örök életre. Vagyis a legfőbb döntés az Isten melletti döntés, és a legfőbb döntéseinket általában a magunk ügyében hozzuk. Ugye a döntésekről még sok mindent el lehetett mondani ezen az előadáson, még a vetítésen egy kicsit pótolni szeretnék ebből. Mondta nekem valaki azt, hogy beszéljek az egyéni döntésekről is, meg a közösségi döntésekről is, hogy az egyéni döntéssel mit ér az ember, a közösségi döntések mennyire óriási nagy terhet tesznek az emberekre. Ezzel sem tudtam foglalkozni, csak nagyon egyszerű pár szó erejéig hadd mondjam azt, hogy a Biblia szerint a legfőbb döntésünk az Istennel való szövetségkötés döntése, és a legfőbb döntéseink az önmagunkkal kapcsolatos döntések. És meg is mondom, hogy miért. A Biblia úgy kezdődik, hogy Isten megteremtette az első emberpárt erre a földre, és azt olvassuk a Mózes első könyve 2. fejezet 15. versében, hogy Isten azt kérte az embertől, hogy helyesen döntsön, hogy művelje és őrizze a kertet, hogy éljen, munkálkodjék, de a jó és rossz kérdésében a jó mellett döntsön. Az ember nem a jó mellett döntött. Beengedte a világba a rosszat az ember, egy iszonyatos nagy zűrzavar keletkezett a világban, mely most már szinte a tetőpontjaira hág, és példabeszélek könyve 4. fejezet 23. verse nagyon szorosan csatlakozik a Genezis 2.15-höz, mert a példabeszélek 4.23 nagyon híres vers ezt mondja, minden féltett kincsnél jobban őrizd a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Mi már abban dönteni nem tudunk, hogy ez a világ jobb legyen. Ez a világ nem lesz jobb, erről múltkor beszéltem, sajnos ez a világ egyre inkább a gonoszságban vesztegel. A világot megváltoztatni, és olyan döntéshozókra várni, akik nem tudom én milyen erős politikusok, vagy erős emberek lesznek, akik majd helyre billentik ezt a kizökkent világot, ez merő illúzió és ábránd. Elhervadnak a föld népének nagyjai, mondja Ézsaiás 24. fejezete. A legfőbb döntésünk a saját életünkre vonatkozó döntés, hogy őrizzük-e a szívünket a rossztól. Hogy minden féltett kincsnél jobban őrizzük-e a szívünket, mert abból indul ki minden élet. Az egész előadást így lehetne összefoglalni tehát, hogyha mi őrizzük a szívünket, és meghozzuk a legfőbb döntést, az Istennel való szövetségben való járást, és abban a szövetségben való járásban szüntelenül rettegve arra figyelünk, hogy valóban jó döntésekkel jó jellemet, helyes jellemet alakítsunk ki. Ezzel elérte az ember az élete célját. Ennél többet nem tudunk tenni. Dőre ábránd ilyenekről gondolkozni, hogy átalakítani a világot és megjobbítani a világot. Ha magunk jó döntéseit meghozzuk, azzal alakítjuk át a legjobban a világot, mert az hat, az a kis só és kovász hat majd a környezetünkben jótékonyan. Mi a nagy világot, de még egy nemzetet, még egy csoportot sem tudunk rendeletileg vagy közösségi döntésekkel megjobbítani. A legnagyobb jó tétemény, ha az ember a maga szívére ügyelve hozza meg a jó döntéseit. Nos hát, a befejező vetítés egy olyan szeméről szól, aki tökéletesen döntött mindenkor. Ezt még kimondani is így, valaki azt mondaná, hogy fellengzőség. De majd meglátjuk, hogy volt egy olyan személy, és van egy teljes bibliai könyv, aki elénk állít egy embert,
így is mondhatnám egy asszonyt, mert asszony áll a középpontban, aki mindig helyesen döntött. Ezáltal a jelleme tökéletes lett, és ezáltal meg tudta menteni a népét is. Ragyogó feldolgozások szólnak Eszter könyvéről, ezeket szeretném befejezésül bemutatni. Tehát szorosan az előadásunkhoz kapcsolódik ez a történet, amire csak rövid utalást tettem, ami a perzsiai Susán városában játszódik, ennek romjait látjuk az első felvételünkön. Susáni dombormű, amelyet a 20. században ástak ki régészek, a perzsák híresek voltak az építészetükről, de a relief készítésükről is. Mázas cserép, cserepek, téglák is előkerültek a susáni kihallgatási csarnokból, perzsa harcosokat ábrázolnak. Itt játszódik Eszter könyve, amely úgy kezdődik, hogy Ahasvérus perzsa király, aki Xerxésszel egyenlő, elbocsátja a feleségét, Vástit, elválik a feleségétől, mert az egy lakoma végén nem volt hajlandó megjelenni és mutogatni magát a vendégsereg előtt. Ez is bátor döntés volt. Ennek az lett a következménye, hogy el kellett hagyni a királyi várat. Filippino Lippi ábrázolása a 15. századból, ami ennek a döntésnek állít emléket. Milyen érdekes kép, hogy szinte olyan jellegtelen, de mégis van mélység mögötte, mert bal oldalt látjuk a királyi várat, jobb oldalt pedig ezzel éles ellentétben a természetet, a szabad természetet, és ez az asszony, akit a férje elbocsátott és durván ellökött magától, mivel nem volt hajlandó engedelmeskedni a megittasult kérésének, ugye folyt ott is a szesz az ünnepség sorozaton, és ezen felbuzdulva kérte a feleségét, hogy legszebb királyi díszeit felöltve jelenjék meg. Esztert veszi el feleségül, egy barokkori festményen látjuk jobb oldalt Esztert, ahogy Márdókeus, a nevelő apja, beszél neki arról, hogy mentse meg a zsidó népet, hiszen közben egy agági beli Hámán a zsidó népnek az életére törve rendeletet adott ki a királlyal, hogy egy bizonyos napon minden zsidót meg lehet támadni, meg lehet ölni, sőt a birtokától, a vagyonától meg lehet fosztani. Érdekes a kép, ahogy mély megfontolást tanúsít Eszter, a döntésre még nem tud eljutni, hogy mit is tegyen ebben az ügyben, noha a gyámapja Márdókeus olyan szívhez szólóan magyarázza neki, hogy Eszter, talán ezért lettél királynő, hogy megmentsed a népedet. Nézzük meg kinagyítva ezt a németalföldi mesternek ezt az ábrázolását. Egy asszony, aki előtt ott van a Szentírás, ugye a bibliai könyvek, és aki mélyen elgondolkozik, hogy hogyan tudna Istennel szövetségre lépni, hogyan tudna Istennel kapcsolatba kerülni, ekkor hirdeti meg a három napi imát és böjtöt Susán városában minden zsidó ember számára, és ezután nyit majd Isten megoldást. Bemegy a király palota termébe Eszter, az akkori perzsa szokás szerint, aki ide belépett hivatlanul, még hogyha a király felesége volt is, halállal kellett, hogy lakoljon, kivéve, hogyha a király, mint látjuk ott bal oldalt, kinyújtja a jogarát a pálcáját. A feleség a férjel őt kedvességet talált, és késő középkori képen látjuk, hogy a király kinyújtja a pálcáját, a feleségére nem vonatkozik a halálos ítélet. Nagyon sokan feldolgozták Lukasz van Leiden 16. század elejé részkarca, Eszter a három napi böjtés ima után a palota hölgyeitől kísérve belép a király csarnokába, ott van Hámán is, aki a népirtó rendeletet kiadta. A király azonban megkönnyörül, de várja, hogy a felesége mit válaszol. Ugyanezt a jelenetet látjuk a 16. század elejéről, Veronéze olajfestményén. A király kérdező szemmel néz a feleségére, kinyújtja a jogarát a korabeli szokás szerint, ugye ez mentette meg attól, hogy elhurcolják és végrehajtsák rajta az ítéletet. Ugyanennek a festőnek egy másik képe is van, a jogar kinyújtása, és a hatalmas döntés, hogy mégis megjelenik a törvények ellenére a királyi teremben, Eszter szinte elalél, úgy támogatják. Következő ábrázolásunk is ezt mutatja, Sebastiano Ricci, ez már 18. századi ábrázolás, ahogy Eszter megjelenik Ahasvérus előtt. Az első döntés az ima és a böjt után tehát ez volt, hogy Eszter cselekedni fog. De most még nem tudja, hogy mit fog cselekedni. Rembrandt is ábrázolta a jelenetet, őnála már szinte úgy támogatják, vagy segítik fel a földről Esztert, itt van Ahasvérus és a kinyújtott jogara, mert hiszen az állami törvényekkel ellentétesen választotta ezt az utat. Eszter csak annyit kér, mert hiszen többre nem futja a döntéséből, hogy estére jöjjön el a király és az ellenséges Hámán az ő vacsorájára. Ezen a vacsorán sem tud semmit kérni, mert még döntésképtelen a helyzet, és Hámán, amikor hazamegy, diadal ittassan a vacsoráról, hogy őt újra meghívta Eszter a királlyal, mert csak ezt tudja kérni Eszter, szóval más döntést nem tud hozni, hogy húzni az időt, és várni azt, hogy Isten majd hogyan mutatja be az ő segítségét. Hámán azonban már megácsoltatja a vitófát, engelte van István képén, látjuk mai magyar művész, hogy Márdókeust majd fel fogják akasztani arra a fára. Márdókeus továbbra sem hajt fejet és térdet Hámán előtt. És reggel megy is már Hámán, hogy Márdókeus megbüntetését kérje. Baloldalt Rembrandt rajzán látjuk Hámánt, jobb oldalt a királyt. Az éjszaka azonban döntést hoz, mert a király nem tud aludni, nem tudja mire vélni, hogy a felesége bejött a palotaterembe, nem tudja mire vélni, hogy meghívta vacsorára, nem tudja mire vélni, hogy ott sem mondta még el, hogy mi van a szívén, és ezért éjjel felolvastatta a törvénykönyvből, ahol Márdókeusnak a segítségnyújtása van megörökítve, és a király megkérdezi Hámánt, hogy mit érdemel az az ember, aki segítséget nyújtott, hogy az életemet megmentsék. Hámán azt gondolja, hogy önmagáról van szó, és váltig dicsérgeti önmagát, a király azonban azt mondja, kinyújtván a kezét, hogy Hámán, akkor vidd Márdókeust Lóháton, Susán városában, hogy neki adjanak dicsőséget. Döbbenetes különben ez a Rembrandt kép, hogy Hámán most rádöbben, hogy itt egy nagyobb erő, az Isten ereje megfordította az eseményeket, ugye ez a sötét arc, ez a kényszeredett testtartás, hogy az áruló lelepleződik. Végig kell tehát vinnie Márdókeus Susán városának utcáin, ő a lovász fiú, a nagy Hámán, aki Márdókeust bemutatja a város lakosainak, hogy ő mentette meg egykor a király életét, nem kapott akkor köszönetet, most azonban a király közhíré akarja tenni. És ezután még egy barokkori kép a Márdókeus végigviteléről Susán utcáin, és ezután hívja meg a királyt és Hámánt Eszter a második vacsorára. Michelangelo festménye a római Sixtus kápolnából baloldalt a vacsorát mutatja, a baloldali jelenet baloldalán Eszter, középütt a király, és jobbra itt az árulás ruhájában Hámán, majd aztán a vitófára őt fogják felakasztani. A következő képen a kinagyítást láthatjuk. Eszter ekkor érzi, hogy most már dönthet. Most már elmondhatja a királynak, hogy valaki rászette őt. Ugye döbbenetes, hogy a király tudatára eszmél, hogy egyik alattvalója rászette és népirtó rendeletet adatott ki. Eszternek idáig kellett várni. Tehát azért javaslom Eszter könyvét, mert csodálatos példa arra, hogy sokszor nem lehet jó döntéseket hozni, sokszor ki kell várni, sokszor türelemmel várni kell, de a megfelelő pillanatban, amikor már Isten előkészítette a körülményeket, akkor így kimondja Eszter, hogy király, akinte felháborodsz, aki ki akar írtani egy népet, tehát tudod ki az itt ül az asztalunknál, az a gonosz, az a gyűlölő Hámán, a második ember az országban. Rembrandt döbbenetes alkotásokat festett erről. Eszter, ahogy előadja kérését és rámutat Hámára, Hámán, ahogy érzi, hogy lelepleződik, és a király, hogy felpattan a székéről, mert érzi, hogy őt becsapták. Ővel egy olyan döntést hozattak, amit nem látott át. Szóval az egész Eszter könyve a döntések sorozata, a jó és rossz döntéseknek valóságos tanköltemény. Ez Rembrandt ábrázolása. A festészet történetnek egyik legcsodálatosabb képe a lelepleződő Hámán, ahogy emeli a poharát, de ott is marad a keze, nem veszi már a szájához. A király, aki érzi, hogy becsapták, megmarkolja a tőrét, önmaga elé mered, és Eszter, aki előadja a kérését, most már mindent elmondhat, mert a király szíve is Hámán ellen fordult. A kinagyításon látjuk Hámánnak az alakját, aki indulatból, gyűlöletből döntött a zsidók ellen és Márdókeus ellen, mert Márdókeus ő előtte nem térdelt le. Innen indul ki az egész Eszter könyve cselekménye és bonyodalma. Egy ember nem hajt térdet a másik előtt. A király, aki rossz döntést hozott, de most már meg tudja hozni a jó döntést, és ez a jó döntéshez szükség volt a háromnapi böjtre és imára, szükség volt a trónterembe való megjelenésre, az első vacsorára, most a második vacsorára, Eszternek a türelmére, és Eszter kivárására. és a király most döbben rá, hogy az alattvalója, aki ott ül, rászette a két súlypont, ahogy Rembrandt elhelyezi, egyrészt a kéz fejen van, hogy megmarkolja a tört, másrészt pedig az arcon van, Rembrandt óriási festő, a portrék nagy festője, mi minden rajta van ez az arcon, ugye a becsapottság, megcsalatottság, az orromnál fogva vezetett valaki, de most ráeszméltem, felugrik a király, kimegy a palotakertbe sétálni, utána bejön és elítéli Hámánt. És ez Eszter sajnos egy rossz szögből tudta csak a fotós kifotózni, de a Rembrandti fény végig ömlik a királynén. Egy hívő ember, aki a legnagyobb döntését akkor hozta meg, amikor először böjtöt és imát kért a honfitársaitól, és ő kereste az Isten segítségét, kereste az Isten akaratát, nem egymagában akarta megoldani a kérdést. Ha ő egymagában akarta volna megoldani, mint királynő, akkor ha csak egyetlen egy kis hibát elkövet, már romba dől minden, és esetleg a feleség ellen fordul a király egy főrangú embernek a befolyására. Utoljára megint Rembrandthoz, mert ez a jelenetnek a vége, hogy a király hogyan tudott dönteni, hogy az egyik legjobb emberét el kell ítélni, mert ahogy említettem, Xerxész után az egyik legelőkelőbb állású ember az agágibeli Hámán volt. Úgy tudott dönteni a pogány király, hogy a lélek érintette a szívét. És ezt sem hangsúlyoztam az előadáson, de lesz erről még szó a sorozatunkban, hogy az embert igazi, valódi döntése és igazi megváltozása az ember, az egyik embert nem tudja késztetni. Csak Istennek a szent lelke megvilágítására hozhat az ember jó döntéseket. Idáig várt Eszter, de a pillanat eljött. A király meghozta a döntést, jön Harbóna, az udvarmesterek fejedelme, Hámánt elvezetik, és arra a vitófára, amelyet ő Márdókeusnak készített, a becsületes, tisztességes Márdókeusnak, őt az árulót akasztják fel. A világon sokszor van igazságszolgáltatás. A legtöbbször nincsen, de Jézus szavaival zárnám az előadást, ha a világon nyomorúságotok lesz is, ne féljetek, én legyőztem a világot. 2 hét múlva a hamissággal és az őszintességgel foglalkozunk. Köszönöm a figyelmet!